Erős vár mi Istenünk, foglalnak helyet a testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, és kezdjük meg alkalmunkat az evangélikus énekeskönyv 149-es számú énekével. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként az egyes számú liturgiát fogjuk énekelni, az énekeskönyv 44. oldalán található.
Hozzád emelem, Uram, lelkemet! Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg! Utaidat, Uram, ismertesd meg velem! Ösvényeidre taníts meg engem! Vezess igazságodban, és taníts engem, mert te vagy üdvözítő Istenem.
Atya, Fiú, Szentlélek, téged áldjon szív és lélek, téged dicső szent háromság, dicsérjen az egész világ.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljunk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Én Istenem, én bűnös ember, én tallok szent színed engem, hullám a hívás.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Jöjj, Urunk, és védj minket hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűn átkától, és üdvözöljünk a Te megváltó erőddel, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz, és uralkodol örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet az egyházunk által mai vasárnapra oltár előtti felolvasásra kijelölt szentigét, amit megírva találunk Máté evangéliumának 21. fejezetében, az első verstől a 11-ig a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba az Olajfel hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szemeret a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit a proféta mondott. Mondjátok meg Sion lányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állatcsikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarát a csikójával együtt, ráterítették felső ruháikat, Jézus pedig ráült. A sokasság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdáltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokasság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldottak jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokasság ezt mondta. Ez Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Válaszol Isten igére, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Búzás István jelezte, hogy szeretne bizonyságot tenni a testvérek előtt. Fogadjuk az ő szavait szeretettel.
Köszöntöm a testvéreket. Bizonyára emlékeznek a testvérek arra, hogy pár héttel ezelőtt ugyanitt álltam és kértem, hogy imádkozzanak értünk. És hát köszönöm, hogy teszik ezt. Az életünk, életünkben munkálkodik Isten, hogy tud velünk beszélni. Hát tulajdonképpen arról szeretnék beszámolni, hogy Isten mit végez az életünkben. Hát bizonyára emlékeznek rá testvérek, hogy hogy azért kértem az imádságot, mert úgy látjuk, hogy vissza fogunk költözni ide. És erről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. 2015-ben költöztünk el innen, és azon a napon, amikor el kellett indulnom oda Győr környékére, felújítani azt a házat, amiben beköltözünk, akkor én reggel azt kérdeztem Istentől, hogy hát, Uram, minek mennénk mi oda? És akkor az volt a napi íge, hogy ne félj, ezen túl emberhalász leszel. És engem ez annyira megerősített akkor, hogy pár hét alatt fel lett újítva a ház belülről, és már úgy tudtunk beköltözni, hogy készen volt. És én ebben a hitben voltam, hogy ott emberhalászat fog történni. De így utólag visszagondolva és értékelve azt mondom, hogy ez inkább egy ilyen keresztény eszme volt az én fejemben, amihez ragaszkodtam, vagy legalábbis nagyon rosszul álltam hozzá ehhez, mert az egész életünknek a minőségét és az értékét én azon mértem le, hogy ebben milyen eredményeket érünk el, és hát leértékeltem magunkat elég rendesen. De nem csak magunkat, hanem haraggal fordultam, és kritikával a környezetem felé, tehát a körülöttem élő embereket nem éppen mentőszeretettel, nem éppen mentőszeretettel gondoltam rájuk. És még a testvérekre sem. Tehát voltak ott testvérek azért, meg gyülekezetek, amikbe próbáltunk bekapcsolódni. Meg voltak állandó szolgálataink, de valahogy én bennem mégis az volt, hogy itt nem történik velünk semmi, és minek is vagyunk itt. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy én a végére, annak a 4 évnek a végére úgy gondolkoztam, hogy engem hagyjon békén mindenki. És így belefáradtam a napi tevékenységekbe is, és akkor a feleségemmel beszéltünk arról, hogy hát mi egy lakás életre vágyunk. És ugye az nem a saját otthonunk volt, tehát kellett, hogy vegyünk egy saját otthont. És imádkoztunk ezért, és pár éven keresztül, vagy hát egy hosszabb időszakon keresztül nézegettük az ingatlanokat. És egy testvéren keresztül tudtuk meg, hogy van egy ingatlan Pest megyében, és egy lakás. Tehát Isten megadta ezt a lakást. Csak ott nagyon hamar szembesülni kellett azzal, hogy mi nem tudunk lakás életet élni. És ez nagyon érdekes, amikor Istentől kérünk valamit, hogy tulajdonképpen abból indulunk ki, amik akkor vagyunk, meg ahogyan akkor látjuk a világot, és Isten még hajlandó is megadni. És hát egy nagyon rövid idő után arra eszméltem rá, hogy nem vagyunk hálásak. És akkor elkezdtünk ezen így tornázni, hogy akkor legyünk hálásak, és akkor próbáltunk hálát adni Istennek. Csak hát közben a napi problémáink a szomszédokkal, meg a gyülekezetben, hogy nem voltunk otthon. Tehát azt vettük észre az évek alatt, hogy nem vagyunk otthon. És most ezzel a kis jellemzéssel csak azt akartam mondani, hogy ez az elmúlt 10 év ezzel az érzéssel telt el, hogy mi nem vagyunk otthon. Hogy két helyen is laktunk, több gyülekezetben is voltunk, de sehova sem voltunk otthon. És én már kezdtem mondogatni a feleségemnek, hogy tulajdonképpen Isten bennünket nevelni akar, mert mi ilyenek vagyunk. és hogy ez a helyzet, ez a folyamat, amiben vagyunk, ez Istennek a nevelése, és ebben én láttam azokat a sarkalatos pontokat, amiket nekünk tudnunk kellett volna kezelni a hit szabálya szerint, de valahogy nem tudtuk ezt így meglépni. Tehát mondjuk a szomszédainkkal való konfliktusainkat, vagy a gyülekezetben az én konfliktusomat a lelkésszel, ami éveken keresztül tartott, hogy ezeket így a hit szabálya szerint nem tudtam meglépni. És hát idáig eljutottam gondolatban, hogy minket Isten nevel. És most a nyár elején a házasságunk egy hullámvölgyben volt, egy kicsit rosszabb volt a hangulat az átlagosnál, és hát kínomban ige hirdetéseket kapcsoltam be. Földvári Tiborét hallgattam akkor, mert Tibor egyik munkatársamnak a testvére, és néha találkoztunk a munkatársamnál pár percre, és nekem feltűnt, hogy ő szereti Istent. És szívesen hallgattam az ő ige hirdetését. És ő arról beszélt, hogy az Isten népe kerülő úton megy. Tehát akkor, amikor Isten elindította a pusztai vándorlás felé a népet, akkor kerülő úton vezette őket, mert hogyha egyenesen haladtak volna, akkor ha harcot láttak volna, hát ha visszafordulnak Egyiptomba. És akkor kezdett úgy kivilágosodni számomra a helyzetünk, és külön hálás vagyok Istennek azért, hogy nem azt jelentette ki, hogy tév úton járunk, hanem azt, hogy kerülő úton. Ebből azt értettem meg, hogy nem vagyunk olyanok, amilyeneknek lennünk kell ahhoz, ami előttünk áll. És hogy valóban nevel bennünket Isten. És hallgattam más igéhirdetéseket is, amikből pedig azt értettem meg, hogy Isten előttünk jár és munkálkodik. És akkor lett egy bizonyosságunk a feleségemmel, hogy Isten készíti az előttünk álló dolgokat. És a nyáron elmentünk Biatorbágyra egy bibliatanulmányozó hétre. Ott Jeremiás prófétának a könyvéről volt szó. És én azt értettem meg, hogy Isten nevelő ítélete alatt vagyunk, fogságban vagyunk, hogy azért, mert nem ő volt az én mindenem, ezért Isten fogságba vitt bennünket. És nagyon sokféleképpen volt szó erről a fogságról, hogy az Isten népe hogyan élt ott. Mi tulajdonképpen berendezkedtek ők Babilonban, bizniszeltek, fölépítették az életüket, de hát ezt Isten mondta is nekik, hogy ott építsenek házakat, és műveljék a földet, és imádkozzanak annak a városnak a békességéért, és hát hogy épüljenek be abba a társadalomba. De Jeremiáson keresztül nem csak a fogságba vitelt hirdette Isten, hanem aztán később már a szabadulást is. És azzal a bizonyossággal jöttünk haza arról a hétről, hogy Isten bennünket meg fog szabadítani ebből a fogságból. És hát nekem feltűnt az, hogy a hazatérő nép az oda megy vissza, ahonnan fogságba lett víve. És mondtam a feleségemnek, hogy hát lehet, hogy Isten nyírtelekre vinne bennünket vissza. Persze nehéz ilyen nagyon pontos párhuzamokat találni a mi új szövetségi életünk és az ószövetségi nép élete között. Tehát nem tudom egy az egyben ezt így ráültetni, De hát végül is, ami személyes az igéből, az az, hogy ez egy lehetséges út, hogy Isten visszavisz bennünket oda, ahonnan elindultunk a fogságba. És mondtam a feleségemnek, hogy hát lehet, hogy vissza kell jönni Nyírtelekre, és a feleségem meg azt mondta, hogy semmiképpen nem, mert nekünk Dunántúra kell költöznünk. Úgyhogy el is mentünk a Dunántúra kirándulni egyet, hogy szétnézzünk, hogy milyen az. Bár azért halvány emlékeim voltak róla. És hát megalapítottuk, hogy minket ez nem nagyon érdekel annyira. De a lényeg, hogy Isten ezt így elvégezte bennünk, hogy rá tudjunk állni erre a gondolatra, erre az igére, hogy visszaviszlek benneteket arra a földre, honnan fogságba vitettelek. Jeremiás 29. részében van ez az ige. Hát megmondom őszintén, hogy én sem voltam erre kész, mert nekem ez egy ilyen kudarcos befejezés volt itt 2015-ben. És hát bizony azzal az elbizakodottsággal mentem el innen, hogy ha itt nem ment a szolgálat útja, akkor majd biztos bizonyára máshol fog menni. És ehhez kapcsolódóan már csak annyit jegyeznék meg, hogy ezen a Biblia tanulmányozó héten egy testvér megkérdezte tőlem, hogy miért mentetek el Görögszállásról. És nagyon érdekes volt, ez már a hét utolsó napján volt, és ugye az ige által Isten munkálkodott bennünk, és sokat beszélgettünk, meg rendeztük a családi problémát, vagy a házassági problémánkat, és így csípőből azt mondtam neki, hogy azért, mert nem szabályszerűen harcoltam. Ugyanis erről van szó, hogy én az utolsó 5 évben a görögszállási ott létünkben már lázadtam Istennel szemben. Tehát én nap mint nap elmondtam a feleségemnek, hogy mikor megyünk már el innen, 5 éven keresztül. És zúgolódtam, hogy nem értik meg, hogy szeressék egymást, és én sem szerettem őket. Tehát azt, amit láttam rajtuk, hogy nem szeretik egymást, mármint a cigányok, én ugyanúgy voltam, hogy én pedig nem szerettem őket. És volt, amikor üvöltöttem a kis buszban, hogy 6 évet elpocsékoltam az életemből, akkor még csak 6 évet, végére 8 lett belőle, de hogy így éltem meg tulajdonképpen. És akkor én ezt tudtam mondani, hogy nem szabályszerűen harcoltunk, és tulajdonképpen a tápiószelei időszakra is igaz ez, hogy nem szabályszerűen harcoltunk. Csak az ember szeret hősködni, mert mondjuk, hogyha egy lelkész másképp hirdeti az igét, akkor úgy jó neki támadni, hogy hát mit csinálsz te, meg hogyan hirdetette az igét, mert az egy olyan a szolgálati pótlék, szolgálatnak a pótléka, hogy azért itten én kiállok az Úr ügyében. És szép dolgok ezek, amikor teológiai vitákat folytat az ember, azt gondolván, hogy ebben járatos, csak Isten egyszer csak hoz egy napot, amikor az ember felkel, és az ember elé állít egy tükröt, és megmutatja azt, hogy ez milyen rút, vagy mennyire tiszteletlen, vagy mennyire elbizakodottság, és hogy ebben nekem nincsen kompetenciám. És tulajdonképpen a nevelésünknek az egyik fontos oldala ez volt, hogy ezt a magas lóról tekingetést, hogy az Isten kivegye alólam, és hát úgy legyek része egy közösségnek, hogy annak nem a madár ijesztője vagyok, hanem a része vagyok. És Isten elkezdett velünk beszélni arról, hogy hogyan tovább. És amikor én már úgy magamban elkönyveltem, hogy ez Isten akarata, hogy visszajöjjünk, akkor kiálltam ide, és kértem a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, mert egyébként nem akarunk, mert az ott kényelmes. Mert nagyon kényelmesen élünk, nagyon el vagyunk, csak közben rossz látni a gyerekeinket, ahogy ott kínlódnak a lakásban, és nem tudnak magukkal mit kezdeni, meg hát nincsen olyan kortársi közösségük, akikkel megértetnék magukat, vagy megértenék őket. Meg hát a feleségemnek is rossz az a körülmény, amiben van, mert ő is olyan emberekkel szeretne találkozni, akik szeretik őt és elfogadják, és nem olyanokkal, akik csak kritizálják, vagy nem értékelik. Tehát ilyenkor megy ez a dilemma, hogy most mit választ az ember, hogy azt a kényelmet, azt, ami ki van alakulva, azt az életet választja, vagy pedig elindul azon az úton, amit lát Istentől. Ezért kértem az imádságot legutóbb. És Isten elvégezte bennünk, hogy jövünk. Elkezdtük nézni az ingatlanokat. Ugye kértem is a testvéreket, hogy szóljanak, hogy ha látnak ingatlant. Lett is rögtön másnap, vagy még talán aznap este is, már jött egy SMS, és aki szólt, hogy tud egy ingatlant, mondta, hogy majd beszél a tulajdonossal, és majd szól, és hát egy hetet vártunk, egy hétig a bilibe lógott a kezünk, mert mi persze azonnal megnéztük azt az ingatlant kívülről, és egyből kitaláltuk, hogy ez mennyibe kerül, azt mi hogyan fogjuk berendezni, és mi már majdnem ott laktunk fél lábbal. Csak annyi volt a bökkenő, hogy egy hét után, mikor a tulajdonost felhívtam, akkor mondott egy olyan árat, ami nem reális és nem igaz. Tehát, hogy annál komolyabb házakat sokkal olcsóbban árulnak. És akkor ebből megértettem, hogy hát ez nem csak annyi, hogy a hátamra veszem a hűtőszekrényt, és onnan áthozom ide, és akkor jól vagyunk, hanem még Isten akar egy-két dolgot nekünk mondani. És hát abban az időben, azon a héten engem egyébként az bántott, hogy én ide kiálltam bizonyságot tenni, kiadtam a testvéreknek a feladatot, hogy imádkozzanak, meg keressenek nekünk házat, és aztán meg beültem az autóba, és senki nem tudott velem beszélni egy szót se, mert én eldöntöttem, hogy hát engem ne faggassanak. És egyből értettem, hogy itt arról van szó, hogy így, ahogyan vagyok, Isten nem fog ide engedni minket. Tehát ez a hagyjon békén mindenki mentalitás, ezt nem lehet idehozni. És szükség volt arra, hogy imádkozzunk ezért, és hogy egy döntés szülessen bennem arra nézve, hogy én nem akarok így idejönni. A másik pedig, hogy hát nézegettük a hirdetéseket, az ingatlan hirdetéseket, de aztán én úgy kezdtem érteni, hogy azért Isten még akar mondani valamit, és mondom a feleségemnek, hogy hát nem csak ezzel kellene foglalkozni, hogy itt milyen ingatlanok vannak, meg hol, meg mennyiért, hanem a lelkiekre is figyeljünk legalább annyira. Hát másnap egy ige magyarázatban benne volt ez, hogy nem mindig a külső körülményekre figyeljünk csak, hanem a lelkiekre is. És akkor elkezdtem arra gondolni, hogy mit akar mondani Isten, úgy olvastam az igét, Ugye én ebben az évben olvasok egy egyéves bibliaolvasó vezérfonalat, olvasok az evangélikus útmutatót, meg a református kalózt. Ezt csak azért mondom, hogy ez a három így felváltva hozta elénk a Ézsaiás és Jeremiás prófétának a könyveit. Így felváltva olvastam sorba ezeket a könyveket, különböző részeket, amikben a babiloni fogság és az abból való szabadulásról volt szó. És Isten a Jeremiás könyve második, harmadik, negyedik részében a fejemre olvasta az elmúlt 10 évet. És arról beszélt, hogy elhagytam őt. Hogy nem ő volt az én mindenem, nem ő volt az én szentem. És akkor én nem értettem ezt, hogy mit akar mondani, mert miért nem, hiszen folyamatosan olvastuk az igét, a gyerekeinknek tanítottuk az igét, mindig kerestünk közösséget, valamilyen szinten próbáltunk azokba beépülni addig, amíg ez így működőképes volt, és nem értettem. És egy hét telt el, imádkoztam ezért, meg olvastam az igét, és egy hét telt el, mire megértettem, hogy miről beszél Isten, arról, hogy elveszítettem a küldetés tudatot. Tehát 10 évvel ezelőtt én befordultam abba az irányba, hogy az Isten áldását keresem, ami jólétünket keresem Istennél. És milyen kedves volt Istentől, hogy jól tartott bennünket, de ez nem az a jó legelő, ez nem az a füves rét, amit az övéinek adni akar, hanem ez az, hogy hát ugye a világban el vagyunk azzal a biztonsággal, azzal a háttérrel, ami az Isten rendjéből még fakad, és amihez ragaszkodik az ember. Tehát elveszítettem a küldetéstudatomat, és ezt meg kellett vallanom Istennek, meg az elmúlt 10 évet, hogy az így volt. És most itt tartunk. Tudjuk, hogy jövünk, már eleve úgy jöttünk ide, hogy hoztunk egy utánfutó, de ez már második egyébként, mert elmúlt alkalommal is hoztunk valamit. Hoztunk egy kis felszerelést, és itt tartunk. Még a gyakorlati oldaláról annyit, hogy tennap néztünk 2 ingatlant, és az egyik alkalmasnak is tűnik, de hát persze teljesen más életforma, mint amiben most vagyunk, és a szívünket is megdobogtatta, de azért ott van bennünk, hogy hogyan lennénk mi ottan. Úgyhogy szükségünk van tovább is arra, hogy a testvérek imádkozzanak értünk, mert hát a folyamat ez még mindig tart, és valószínűleg még mindig nem csak arról van szó, hogy megtaláljuk az ingatlant, és akkor bepattintjuk a hűtőszekrényt, hanem valószínűleg még mindig lelkiekben kell megértenünk sok mindent. És hogy ez a nevelés, ez meddig tart, ezt nem tudjuk, de ez az irány. Így külön köszönöm a testvéreknek, hogyha így gondolnak ránk, és segítenek megértetni velünk Isten. Mit akartam mondani, hogy segítenek imádsággal abban, hogy megértsük Istent. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a lelki hátteret is, amit a múltkor kérésben fogalmazott meg István, és hát folytassuk az imádságot, és az Úr vezessen titeket ebben a dologban tovább, hogy lépésről lépésre tudjatok szerinte valóan szabályszerűen haladni. És hát István jól előkészítette egyébként az ige hirdetési alapigét, majd Jeremiás könyvéből hallhatjuk az alapigét, de arra készülve akkor a főénekként a 137-es számú éneket énekeljük.
szívem néked megnyitott. Élettér meg gazdagon, az élet és az érgalom, szent lelked hozzád mennybe érkezünk, ott mondunk majd neked,
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Jeremiás próféta könyvében, a 23. fejezet 5. versétől a 8. versig a következőképpen. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni, az Úr a mi igazságunk. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, itt van az adventi időszak, és jó mindig ezt felidézni, hogy ez az advent mit is jelent. Az Adventus Domini kifejezésből származik, ami azt jelenti, hogy az Úr eljövetele. Sokszor úgy gondolkodunk az adventi időszakról, hogy az a várakozásnak az ideje, és ez igaz, ez a mi oldalunk, de igazából arról szól, hogy az Úr eljön. És kérdés, hogy ez a kettő hogy kapcsolódik egymáshoz, hogy mi az mi várakozásunk, és hogy egyébként pedig az Úr az, aki jön. Az Úr az, aki érkezik. És akár várjuk, akár nem várjuk, az Úr el fog jönni. Ahogy annak idején megígérte, hogy eljön ebbe a világba, és eljött, megszületett, hogy megígérte azt is, hogy majd eljön az idők végén, ez is be fog teljesedni. És ott van a kérdés, hogy mi mit várunk? Mit várunk ebben az időszakban, ebben az új egyházi esztendőben? Mire mondjuk azt, hogy eljön majd az idő? Na majd, ha eljön az idő. Mert sok ilyen dolog lehetett már az életünkben, amire azt mondtuk, hogy na majd, ha eljön az idő, akkor milyen jó lesz. És egész kisgyerekkorunktól így végig gondolhatjuk, hogy na majd, ha iskolás leszek. Na majd, ha felsős leszek. Na majd, ha középiskolában járhatok. Na majd, hogyha már felső oktatásban. Ha már felnőtt leszek, ha már 18 évet betöltöm, vagy ha lesz társam, vagy ha túl vagyok ezen a vizsgán, vagy mindenféle ilyen határkövet beállíthatunk, hogy na majd, ha szülő leszek, vagy ha nagyszülő leszek, vagy ha nyugdíjas leszek, aztán lehet, hogy valaki így éli le az életét, hogy mindig valamit így maga előtt lát, hogy na majd, ha azt elérem, akkor úgy a helyemen leszek, vagy akkor majd boldog leszek, vagy attól a dologtól, attól a helyzettől várja, hogy na majd az megoldja az ő életét. És sokak mellett így elmegy az élet, és mindig az van, hogy na majd eljön az idő. majd akkor megváltozik. Volt egy rokonunk, kicsit ilyen furcsa gondolkodású volt a Jóska, és hát mondott ilyen bölcsességeket, és mindig mondta, hogy ja, tudok én mindent, és akkor mindig elmondta, hogy ki halt meg az elmúlt időszakban, meg hogy ki miben van, és akkor tudok én mindent. Aztán őszintén pillanataiban akkor azt is bevallotta, hogy hát nem tudok én sok mindent, de amit tudok, az se biztos. Tehát, hogy voltak ilyen bölcsességei, például a Totón totózott, hát attól várta, hogy na majd, és akkor 13 plusz 1-ese volt a Totón. Igen, ám, de hát rajta kívül még több száz vagy több ezer embernek volt 13 plusz 1-ese, úgyhogy alig fizetett, és akkor mondta, hogy na hát hiába van szerencsém, ha nincs szerencsém. Ilyeneket mondott a Jóska. Na de ő mindig azt mondta, hogy majd jó lesz. Majd jó lesz. Majd egyszer jó lesz. Majd jó lesz. És akkor egyszer, sokszor jött úgy segíteni, ott ástuk a kertet, és akkor ott pihentünk, és akkor úgy maga elé merengett, és akkor mondta azt, hogy mindig azt vártam, hogy legyen jó. De mindjárt meghalok. Mikor lesz már jó? És ugye benne is ez volt, hogy mindig majd jó lesz. Na de hát mindjárt vége ennek a földi életnek. Hát mikor lesz már az, hogy majd jó lesz? És mitől várom ezt? Vagy kitől várom ezt? Hogy jó legyen, hogy tartalmas legyen, hogy értelmes legyen az én életem. Mitől várom azt, hogy eljön majd az idő? És mit mond itt a próféta, Jeremiás próféta, Isten nevében? Azt mondja, hogy így szól az Úr, ezt nem Jeremiás mondja, hogy na majd, ha az lesz, vagy eljön majd az idő. Meg ezt nem mi találjuk ki, hanem Isten nevében mondja, hogy eljön majd az idő, így szól az Úr. Igaz sarjadékot támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el az országban. És az első olvasásra lehet, hogy ilyen politikai szlogennek tűnhet valakinek, aki nem tudja, hogy miről szól ez a profécia, mert sokan most ebben vannak. Ezzel kelnek, ezzel fekszenek, hát ugye tegnap is Nyíregyházán most mindkét oldal megjelent a politikában, és rengeteg emberben ez a várakozás van, ez van, hogy na majd a választás jön, és akkor vagy így alakul, vagy úgy alakul, na de akkor rendben lesznek a dolgok. És persze ez fontos kérdés, hogy kik a vezetők, hogy milyen elvek alapján, milyen erkölcsök alapján gondolkodnak és irányítják az országot, de valljuk be őszintén, hogy nem ez a legfontosabb kérdés a mi életünkben, hogy ez a választás hogy alakul. Hatással van az életünkre, kétségtelen. De nem ez jelenti az életünknek az értelmét. Mert van, aki így gondolkodik, hogy na hát, ha ez a párt nyer, vagy az a párt nyer, akkor mindennek vége. Nem. Ne ettől várjuk azt, hogy na majd eljön az idő. És bár ez a profécia is beszél a jelenkor, vagy az akkori jelenkor vezetőiről, de bőven túlmutat ezen, ezzel az ígérettel. Mert Jeremiás, amikor ezt profétálta, itt az előzményekben, a 23. fejezetben beszél a rossz pásztorokról. És azt mondja, hogy jaj nekik. És hogyha végignézzük azt, hogy Jeremiás milyen időszakban profétált, akkor azt láthatjuk, hogy több király és uralkodott az idő alatt, amikor ő szólt, és amikor megkezdte az ő proféciáit, akkor Jósiás király uralkodott. Egy olyan király volt, aki azon kevesek közé tartozott, akiről azt mondta az Úr, hogy azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Kevés ilyen király volt Júdában, akire ezt mondhatta az Úr, de rá azt mondta. Megtalálták a törvénykönyvet, elkezdték olvasni, és rájöttek, hogy hát nem erről szól az Isten népe, nem erről szól Izrael élete. És elkezdték Isten akaratához igazítani az ő életüket. Megtisztították a templomot, az Isten tiszteletet megújították. És elkezdtek az Úrra figyelni. Igen ám, de Jósiás uralkodása után az ő fiai és az ő unokája volt a király. És azt látjuk, hogy rögtön utána ki uralkodott mindössze csak 3 hónapig Jóáház, az ő egyik fia. Őről azt mondja az Úr, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. Aztán jött Jójákim. Ő volt az, akiről Jeremiás könyvében olvashatjuk a 36. fejezetben, hogy felolvasták neki azt, amit Jeremiás prófétált, Isten igéjét, és amikor egy-egy szakaszt felolvastak, akkor ő fogta a kést, levágta, és beledobta a tűzbe. Ennyire nem érdekelte az Isten szava. És aztán persze, hogy ítélet volt rajta is, és ítélet volt a népen is. Aztán ott volt Jójákim, aki Jójákimnak a fia volt, tehát Jósiásnak az unokája. Ő is alig 3 hónapot uralkodott, ő is azt tette, amit rossznak lát az Úr, és a fogságba került. És utána következett Cidkijá, aki megint csak Jósiásnak volt a fia, és döbbenetes, ahogy Jeremiás könyvében kibontakozik több fejezeten keresztül is, hogy ez a Cidkijá ott volt a szorult helyzetben, hogy Babilónia ostromolja őket, hogy már ott vannak körülöttük, és kérdezgeti a prófétát, küldi az embereit a prófétához, Jeremiáshoz, hogy mit kell tenni, mi fog történni. És ott van benne a reménység, hogy hát, ha úgy lesz majd, mint annak idején, Ezékiás idejében, amikor jöttek az asszírok. És akkor a próféta azt mondhatta, hogy nyugodjon meg, és megmenti őket az Úr. És tényleg csoda történt, hatalmas hadsereg egyik pillanatra a másikra szétszélett, vége lett az ostromnak. És itt Jeremiásnak újra és újra azt kellett mondani, hogy nem így lesz. Jönnek a babilóniaiak. És azt kellett mondani, azt kellett üzenni a királynak, hogy aki megadja magát, az megmarad. Hogy adja meg magát. Egészen elképesztő üzenet, ez fölér egy hazaárulással, hogyha így nagyon emberi oldalról nézzük, de hát Isten mondta neki, Jeremiásnak. És hiába kérdezte a király többször újra és újra, és megkapta a választ, de mindig újra és újra megkérdezte, hogy na de mit csináljak, mit kell tenni. És ott hezitált, de végül nem hallgatott az Úrra, nem hallgatott a prófétára. És olyan szomorú ezt látni ezeknek a királynak az életében, hogy egy hívő királynak a fiai, meg unokája. És nem hallgatnak az Isten szavára, bedobják a tűzbe az Isten igéjét. És megvan ezeknek a következménye az ő életükre nézve, de aztán az egész nép életére is. Elhagyják az Istent, és ennek a következményei megnyilvánulnak a döntéseikben, az életvitelükben. Pedig nevükben ott hordozzák az Urat. Mindegyik király. Mindegyik nevében ott van, hogy az Úr a megerősítő, megtartó, az Úr az igazság, de csak nevükben. Az a nevük, hogy élnek, de egyébként pedig halottak. És Cidkián is szörnyű ítélet volt, babiloniai király megölette az ő fiait, és ez volt az utolsó, a szeme láttára, és ez volt az utolsó látvány, amit láthatott, utána megvakítatta Cidkiát, és így vitette őt a fogságba. És ő volt az utolsó júdai király. Úgy tűnt, hogy ezzel vége az egésznek. Dávid leszármazottjainak, az uralkodásának vége. Pedig hát volt egy olyan ígéret, hogy soha nem lesz vége. Akkor mi történik itt? És hát ez jön itt elő Jeremiás prófétánál ebben az ígéretben, amikor azt mondja, hogy igaz sarjadékot támasztok Dávidnak. Olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el az országban, az ő napjaiban szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni az Úr a mi igazságunk. Tehát királyok jönnek, mennek, ezt egyszer hallottam egy ilyen adventi ige hirdetésben, hogy királyok jönnek, mennek, de az Úr jön. Királyokat itt is látjuk, hogy jönnek királyok, de aztán eltűnnek királyok, és úgy tűnik, hogy vége a királyságnak, mintha egy hatalmas fát így kivágtak volna, és aztán arról beszél Jeremiás, hogy megjelenik az új hajtás. Egy új hajtásról beszél, a visszavágott törzsről, és az nem más, mint az Úr Jézus. És ő benne megjelenik az, ami ezekben az uralkodókban nem volt meg, ami hiányzott. A törvényesség, az igazságosság, az, hogy tőle biztonság várható, és szabadság. És ez a kettő együtt, mert sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy amikor szabadságot akarunk, akkor kockázatot vállalunk, akkor a biztonságból egy kicsit visszább veszünk. Amikor meg biztonságra törekszünk, akkor meg, mintha szabadságunkból engednénk, mert ragaszkodunk bizonyos dolgokhoz. És itt azt látjuk, hogy az Úrnál ott van a szabadság, a biztonság, az Úrnál ott van az igazságosság. Eljön majd az idő. Így szól az Úr, és ezt láthatjuk mi már visszatekintve, hogy eljött ez az idő. Hiszen eljött Jézus. Eljött az Isten fia, akiben ezt megkaphattuk. És tőle várhatjuk mindezt. És ezt nem csak úgy általában, hogy na akkor igazságosságot itt az emberek között, igazságosságot az egész világon, meg szabadságot, hanem a saját életünkre nézve, úgy, hogy Isten ezt kezdje el bennünk. Szabadítson meg bennünket a bűneinktől. Hadd tapasztaljuk meg a vele való kapcsolatban azt, hogy biztonságban van a mi életünk. És az igazságosságot, úgy, hogy közben azzal szembesülünk, hogy nem vagyunk igazságosak, nem vagyunk igazak. Hogy bűnös emberek vagyunk, akik nem tudunk egy percet, egy másodpercet anélkül élni, hogy vétkeznénk. Mert ha tettben nem is, de a szavakban nem is, de gondolatban ott vannak a vétkeink. Folyamatosan. És mégis az Úr azt mondja, hogy ő megigazít bennünket, igazzá tesz bennünket. Jézus ezért jött, és ezért halt meg a kereszten, hogy minket, akik bűnösök vagyunk, igazzá tegyen. És így igazak lehessünk. Igaznak nyilvánítson, és ezáltal ez az életünkben is megnyilvánul, hogy a tetteink is megváltoznak. A gondolkodásmódunk is megváltozik. Kereszten magára veszi a mi bűneinket, és adja nekünk az ő igazságát. Olyan szépen fogalmazta meg ezt Luther Márton egy imádságban. Azt mondta, hogy Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Na, döbbenetes ebbe belegondolni, hogy Jézus a kereszten úgy halt meg, minthogyha ő lett volna, aki elkövette az én bűneimet. Minthogyha én lennék ott. És aztán azt az igazságot adja, amilyen én nem vagyok. És ezt a csodálatos cserét ajánlja föl a mi Urunk Jézusban. Eljön az idő, így szól az Úr. És eljött az idő, eljött értünk. És ez már a miénk lehet. És mondhatjuk azt, hogy az Úr a mi igazságunk. És akkor lehet az, hogy nem csak nevünkben hordozzuk esetleg az Urat, mint ezek a királyok, vagy nem csak nevünkben vagyunk keresztjének, hanem valóban ő a mi igazságunk, valóban ő a mi Urunk. És aztán ennek a proféciának itt van a másik fele, a másik eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Tehát arról beszél itt az Úr a prófétán keresztül, hogy már nem csak azt fogják emlegetni az emberek, ami a régmúltban történt, amit a régmúltban cselekedett az Isten, hanem megtapasztalják újra mában, újra a jelenben azt, hogy az Úr ma is cselekszik. Tehát nem csak azt emlegetik, hogy na az Úr fölhozott bennünket Egyiptomból, az őseinket kihozta onnan, hanem arról is fognak tudni beszélni, hogy bár fogságba jutottunk a bűneink miatt, de él az Úr, aki kihoz bennünket, és visszahoz bennünket. Hogy él az Úr most is, hogy cselekszik most is. És nekünk is figyelnünk kell, hogy ne csak úgy gondoljunk Istenre, mint aki a bibliai távlatokban olyan nagy dolgokat tett, hogy él az Úr, aki megteremtette ezt a világot. Hogy él az Úr, aki megszabadította az ő népét, megmutatta az ő szabadítását annak idején már az Ószövetségben is. Vagy él az Úr, aki meghalt, de él és feltámadt. Vagy akár a mostani időkben, de a régmúltban is leragadhatunk ugyanúgy, hogy él az Úr, aki által fölépülhetett ez a templom, ahogy tegnap erről megemlékeztünk, és hálát adtunk ezért. Vagy él az Úr, aki elindította itt a közösségnek az épülését. De hogy tegnap is hallhattuk, hogy Jézus él. Jézus most is él. Az az Úr, aki cselekedett az elmúlt években, évtizedekben, az az Úr most is, ma is akar cselekedni a mi életünkben. És ne legyünk olyan nosztalgia hívők, akik a régmúlt eseményeinél ragadnak le, akár tényleg a bibliai időknél, vagy néhány évtized távlatánál. És nem figyelnek arra az Úrra, aki él, aki most is cselekedni akar az életünkben. Nagyon érdekes volt, amikor egyik gyermekünk azt mondta, hogy hát neki vannak olyan gondolatai néha, hogy, és ezt olyan őszintén elmondta, hogy mi van akkor, ha mi csak kitaláljuk ezt, hogy Isten létezik, vagy Jézus létezik. Mi van akkor, hogyha ez csak a mi elgondolásunk? És jó volt arról beszélni neki, hogy pont amiről ez az ige is szól, hogy hát meg lehet nézni, hogy miről beszél a Biblia. Ezt nem mi találtuk ki, hanem évezredek óta ott vannak ezek a dolgok, Isten kijelentette ezeket a dolgokat, és annak idején mi mindent cselekedett, láthatjuk a Bibliában, hogy ő miket tett. De arra is visszatekinthetünk, hogy a mi életünkben mi mindent tett már, mi mindent megtapasztalhattunk, mi mindent átélhettünk, amikor hozzáfordultunk, amikor őt hívtuk segítségül. És így láthatjuk azt, hogy rajtunk kívül lévő dolgokban is hogy cselekszik, és ezt személyesen is megélhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy mit tesz az Úr. És jó ezt azért átgondolnunk, hogy mi mit tudunk személyesen mondani erről, hogy él az Úr. Hogy él az Úr. Mit tapasztaltunk meg ő belőle, az ő valóságából? Van már erre megtapasztalásom? És úgy is megkérdeztetem, hogy van erre friss megtapasztalásom? Hogy él az Úr. És hogyha még nincs, akkor itt van ez az ígéret, hogy eljön majd az idő. Sőt, ott van az igében, hogy a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek, íme most van a kegyelem ideje. Íme most van az üdvösség napja. Mert amikor szól az Úr, akkor ott van az ideje, hogy ráfigyeljünk, hogy megtapasztaljuk az ő jelenlétét, hogy engedelmeskedjünk, és ezáltal megtapasztaljuk azt, hogy él az Úr. Hogy most is él az Úr, aki ezt és ezt cselekedte az én életemben, és cselekszi most is az én életemben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te élő Urunk vagy. És köszönjük, hogy te kijelented magad. És nem csak annak idején szóltál Jeremiás prófétán keresztül, hanem ezek a szavak most is eljuthatnak a mi szívünkig. És szeretnéd azt, hogy megtapasztaljuk azt, hogy te jelen vagy, hogy te élsz. Kérünk, Urunk, hogy formáld ki bennünk azt, hogy tőled várjuk azt, amit csak tőled várhatunk. Az igazságot, a biztonságot, a békességet, a szabadulást. És Urunk, kérünk, hogy mindezt hadd élhessük meg veled, hadd tapasztalhassuk meg veled, és hadd beszéljünk rólad friss, eleven hittel, hogy él az Úr. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Holnap hétfőn 3 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, és pénteken pedig 5 órától konfirmációi és ifjúsági óra. Szombaton 2 órától lesz házaspáros körünk, és vasárnap pedig 3:45-től imaközösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Isten tiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon közvetítjük, és vissza lehet hallgatni az ige hirdetéseket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha lelki gondozói beszélgetésre vagy lelki pásztori látogatásra van szükségük. Hirdetem, hogy az Isten tisztelet után az alaksor ifi pontjában újabb adományokból lehet most is válogatni ingyen, de hogyha valaki szeretne erre adományt adni, akkor a gyermek és ifjúsági szolgálat javára van kihelyezve ott egy persely. Hirdetem, hogy a Magyarország Evangélikus Egyház karácsonyi gyűjtést hirdet meg a gyermekvédelemben élő különleges ellátási szükségletű gyermekek nyári táborosztatása javára. Erről bővebb információ a bulletinben megtalálható linken található. Hirdetem azt is, hogy útmutatók megérkeztek. A útmutató 950 forintos áron kapható, olvasmányos pedig 1175 forintos áron. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy Szokol Istvánné született Szaszala Ilona testvérünk elhunyt, az Úr elszólította őt, ugye Petri Latilának az édesanyjáról van szó. Temetése december 2-án, kedden 3 órakor lesz Nyíregyházán az északi temető főbejárati ravatalozójától. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk a gyászoló családért. Hirdetem a további alkalmakat. Gyülekezeti munkatársainkkal adventi alkalmat december 12-én tartunk, és az ünnepi istentiszteleteket hirdetem. Karácsony este 24-én 5 órakor lesz istentiszteletünk. Karácsony első napján 25-én 10 órakor. Óév este 31-én 5 órakor lesz istentisztelet, és utána pedig gyülekezeti szilveszter alkalmára várjuk szeretettel a testvéreket. Az eke alkalmakról és a viatorbágyi alkalmakról az ekealapítvány.hu, illetve az mbb.hu oldalon lehet tájékozódni. Hirdetem a testvéreknek az imádságlistát, hordozzuk a testvéreket az Úr előtt, akik valamilyen oknál fogva feliratkoztak és kérik ezt. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkel örökké. Amen. A záró imádságra készülve a 141 számú éneknek az első verszakát énekeljük. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy elénk adod ezt az új kezdet lehetőséget, ezt az új egyházi esztendőt, és köszönjük, hogy újra arra emlékeztetsz bennünket, hogy te jössz, hogy te érkezel. És folyamatosan jössz hozzánk, amikor szól a te igéd, de egyszer majd eljössz, hogy lezárd a történelemnek a fonalát. Köszönjük neked, Urunk, hogy te azt akarod, hogy megismerjünk téged, hogy veled éljünk, hogy neked engedelmeskedjünk. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj a te igéd által, lelked által mi bennünk. Hálásak vagyunk neked, mennyei Atyánk, azért, hogy te szólsz, és szóltál a tegnapi napon is. Köszönjük neked a csendes napot, köszönjük neked, hogy ennyien együtt lehettünk, hálát adhattunk neked, és köszönjük, hogy szóltál a te igédben, az énekeken keresztül, a bizonyságtételeken keresztül. Hálásak vagyunk azokért a testvérekért, akik sokat tettek azért, hogy ez a nap megvalósulhasson. Köszönjük neked, Urunk, hogy te cselekszel bennünk, a közösségünkben, és kérünk, hogy te építs bennünket továbbra is a te akaratod szerint. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk családunkat, rád bízhatjuk házasságunkat, gyermeknevelésünket. Kérünk, hogy adj ebben szeretetet, bölcsességet, erőt, mindazt, amire szükségünk van. Hálásak vagyunk neked a gyermekekért, akik itt lehetnek a gyülekezetben is. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az ő életüket, hogy minél hamarabb megismerhessenek, hogy veled élhessenek, és veled hozhassák meg életük nagy döntéseit. Köszönjük neked, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le a beteg testvéreken. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekik erőt, te adj nekik gyógyulást, te adj nekik kitartást. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ott vagy velük, és a nehezeket is arra használod, hogy formálj bennünket, erősíts bennünket lelkileg. És köszönjük neked, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd a gyászoló testvéreket is. Így kérünk a Petrilla családért is, hogy te erősítsd meg őket, te adj nekik békességet, és kérünk a temetés alkalmáért, hogy te szólj a te igédben. Add, Urunk, hogy ott elé tudjunk állni, rá tudjunk figyelni. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik tőled eltávolodtak, megismertek, de elfordultak tőled, hogy újra visszataláljanak hozzád. Kérünk azokért, akik valamilyen bűnbe rekedtek, hogy megszabadulhassanak, hozzád kiálthassanak. Kérünk azokért, akik függőségben élnek, hogy ők is megtapasztalhassák a te valódi szabadításodat. Könyörgünk a börtönben levőkért, és kérünk azokért, akik ott szolgálhatnak. És kérünk már így előre a karácsonyi szolgálatért is, amivel készülhetünk majd mi is fogvatartottaknak, meg majd az idősek otthonába is mehetünk. Kérünk, Urunk, hogy te készítsd el ezeket a szolgálatokat. És rád bízzuk az imádságlistán levőket, te látod, Urunk, hogy ki miért kéri az imádságot. És most eléd hozzuk a búzás családot is. Kérünk, hogy te vezesd őket tovább. Utasd nekik a te akaratodat, hogy szerinted valóan tudjanak haladni. És hálásak vagyunk neked, Urunk, a közösségünkért, a gyülekezetünkért, az alkalmakért, amelyek előttünk lehetnek. Így kérünk az ünnepi időszakért, hogy hadd tudjunk elcsendesedni előtted, és valóban ünnepelni. Így bízzuk rád a kisvárdai testvéreket, a görögszállásiakat is. És egész egyházunkért is imádkozunk, Urunk, kérünk, hogy te adj megelevenedést, megújulást, püspökválasztást is eléd hozzuk, te látod, hogy mi lett ennek az eredménye. Kérünk, hogy az új püspök hadd legyen a te kezedben, és hadd váljon olyan püspökké, amilyennek te szeretnéd őt látni. És hálásak vagyunk neked azért, hogy különféle szolgálatokon keresztül tapasztalhatjuk azt, hogy te cselekszel, és bevonsz ezekbe bennünket, és így hozzuk eléd az Eke szolgálatát, a Biatorbágyi szolgálatot, az EMO-t, az Iszákos mentőmissziót, a VISZ-nek a szolgálatát. Urunk, kérünk, hogy te adj erőt, te adj bölcsességet ezeknek a szolgálatoknak a vezetésében. Te vezesd a szolgálókat a te akaratod szerint. És köszönjük a testvérgyülekezeteinket, így hordozzuk előtted az amerikai, norvégiai, dániai testvéreket. És kérünk szerte a világban a keresztjénekért, különösen azokért, akiket üldöznek. Így kérünk a nigériai keresztjénekért, ahol most borzalmas gyilkosságok történtek templomokban, iskolákban. Urunk, kérünk, hogy hadd tartsanak ki a tieid, és kérünk, hogy azok, akik ilyeneket művelnek, hadd lássák meg azt, hogy veled a hatalmas Úrral mennek szembe. Hadd legyenek megtérők, akik látják ezeknek az embereknek a hitét, szeretetét, és benne felismerhetnek téged. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a világ nagy dolgait is, amelyek érintenek bennünket, de nem tudunk nagy hatással lenni rájuk. Így tehetjük kezedbe az ukrán-orosz háború helyzetét is. Te látod a tárgyalásoknak a folyamatát. Kérünk, Urunk, hogy te adj valódi békességet a te akaratod szerint. És így kérünk, Urunk, a mi vezetőinkért is különféle szinteken. Add, Urunk, hogy merjenek rád figyelni, és merjenek szerinted valóan dönteni. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor a nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és a megkezdett 140-es éneket folytassuk tovább.
Thank you.
áldott vasárnapot, áldott adventi időszakot kívánok a testvéreknek. Erős várom Istenet!